Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, von ganzem Herzen heißen wir alle aufs Herzlichste willkommen in dem kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Auch alle, die weltweit zugeschaltet sind und jetzt mithören, heißen wir ebenfalls von Zürich aus ganz herzlich willkommen. Welch eine Gnade, dass wir an dieser Stätte im Volkshaus Zürich, von wo aus Bruder Frank über 50 Jahre lang die herrliche Heilsbotschaft verkündigt hat, immer noch kommen dürfen. Wer hätte 1933 vor über 90 Jahren gedacht, dass die Wiederkunft des Herrn so lange auf sich warten lässt, seitdem Gott Bruder Branham den Auftrag gegeben hat, eine Botschaft zu bringen, die seinem zweiten Kommen vorangeht. Gott macht jedoch keine Fehler. Er meint es nur gut mit uns. Er möchte nicht, dass jemand, der vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt ist, sein Eigentum zu sein, verloren geht. Eins aber wissen wir, dass sein Kommen sehr, sehr, sehr nahe gerückt ist. Wir sind deshalb heute hier im Namen Jesu versammelt, um die gesegnete Zubereitungszeit auszukaufen. Der Herr möge es uns allen schenken, dass wir zu den klugen Jungfrauen gehören dürfen, die das verborgene Manna aufnehmen, damit wir aus Gnaden den vollen Anteil bekommen und wir beim letzten Posaunenstoß bereit sind, zum Hochzeitsmahl einzugehen. Wir alle haben jetzt Geduld nötig. Vor dem Gebet möchte ich nun ein Wort aus Jakobus 5 lesen. Jakobus 5, ich lese die Verse 7 bis 11. So harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Bedenket, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfängt. So haltet auch ihr geduldig aus und macht eure Herzen fest, denn die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor. Seufzt nicht gegeneinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Bedenkt wohl, der Richter steht vor der Tür. Nehmt euch, liebe Brüder, für die Leiden und das geduldige Aushalten die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn geredet haben. Seht, wir preisen die selig, welche geduldig ausgeharrt haben. Vom standhaften Ausharren Hiobs habt ihr gehört und von dem Ausgang, den der Herr ihm bereitet hat. Erkennet daraus, dass der Herr reich an Mitleid und voll Erbarmens ist. Soweit dieses kostbare und heilige Wort. So harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. So haltet auch ihr geduldig aus und macht eure Herzen fest. Denn die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor. Es steht ja auch geschrieben, die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft zum Durchhalten. Das möge der Herr uns allen in diesen letzten Tagen gemeinsam schenken. Wir wollen beten und stehen dazu auf. Herr, allmächtiger Gott, von ganzem Herzen danken wir dir für das Vorrecht und die Gelegenheit, dass wir heute Nachmittag wieder hier sein dürfen, um das Evangelium des auferstandenen Herrn Jesus zu vernehmen. O Gott, alle, die heute anwesend sind und mithören, brauchen deine Hilfe. Danke, Herr, dass du gemäß deiner Verheißung gegenwärtig bist. Wir bitten dich, o Gott, dass du unsere Anliegen gewährst und unsere Herzenswünsche erfüllst. Herr, wir befehlen dir diesen Gottesdienst von heute Nachmittag an. Komm du mit uns allen zu deinem Recht und bewässere das eingepflanzte Wort durch deinen Heiligen Geist, damit zu deiner Ehre viel Frucht hervorkommt. O Gott, wir haben gelesen, das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Lass uns bis zu deiner Wiederkunft standhaft ausharren und mache unsere Herzen fest. Bestätige dein Wort in unserer Mitte durch mitfolgende Zeichen und Wunder, damit wir deine mächtige Hand erleben. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Amen.
Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Minden népből, nyelvből és nemzetből összehívja, összegyűjti az Úr az ő népét. Nem tudom pontosan, hogy a testvér pandzsábi vagy urdu nyelven imádkozott-e, hiszen annyi nyelv létezik, és az ember legalább megpróbálja megkülönböztetni az egyiket a másiktól. Amikor az ország területükön vagyok, akkor ezt valamennyire meg tudom tenni. Akkor nagyjából tudom, hol vagyok, és meg tudom ítélni, hogy mit beszélnek. Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek. Milyen szép, hogy még mindig összegyűlhetünk, hallhatjuk Isten szavát, hamisítatlanul és tisztán. Nem kell semmit hozzátennünk, nem kell elvennünk belőle semmit, nem kell értelmeznünk semmit, nem kell magunktól semmit tennünk, hanem azért jövünk, hogy Isten az ő szaván, és az ő vérén, és az ő szellemén keresztül munkálkodhasson. Micsoda kegyelem! Olyan sokan vannak ebben az időben, akik szeretnének segíteni Istennek, támogatni, siettetni Isten ügyét, mert türelmetlen állapotba kerülnek. De a Szentírás különösen tanít és útalással van számunkra, amikor az utolsó időkről van szó, erre az egy szókifejezésre, mert a türelem megvan követelve tőletek, hogy amikor Isten akarata beteljesedik, elnyerjétek a megígért javakat. Így áll írva a zsidókhoz írt levélben. Jakab pedig azt írja az 5. fejezetben, hogy vegyünk példát a Jób türelméről és álhatatos kitartásáról. Várjuk a korai és a késői esőt, várjuk a tanítást, ezt már megkaptuk, várjuk a késői esőt, hogy az elvetett vetőmag kisarjadjon. És csak azt szeretnénk, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát, és hogy kegyelemből mindannyiunkban kimunkálhassa azt, ami egyszer megállhat ő előtte. Ezt egyszer s mindenkorra meg akarjuk érteni, hogy egyetlen ember sem állhat meg Isten előtt az ő saját cselekedeteivel. Csak azoknak van esélyük megállni az Úr előtt, akik elfogadták Isten mindenre kiterjedő kegyelmi és megváltó művét Jézus Krisztusban, ami Urunkban, mint az életükre érvényes és jogilag kötelező érvényű művet. Hadd legyen, hogy ő elcsendesítsen bennünket ebben a reggeli órában is, ahogyan énekeltük, és ahogyan Ésajás könyvében is megvan írva, 30. fejezet, 15. versében. Mert így szólt Isten az Úr, Izrael Szentje, a megtérés és a nyugalom megőrzése által lesztek megmentve, megszabadítva. A nyugalomban és a bizalomban van a ti erőtök. Ennyit ebből a drága és szent ígéből, hogy azután ehhez hozzáfűzve az is megvan írva, de ti nem akartátok, bár lenne, hogy ez ne vonatkozzon ránk, ezért nem is akartam felolvasni. Azt hiszem, azért vagyunk itt, mert akarjuk. Nézd, mi akarunk, Uram, te tudod. Csak a te szellemed szerint járni. És tudjuk azt is, hogy Isten szellemének vezetése mindig Isten ígéjének határain belül marad. Annyi ájtatos, álszenteskedő kelepelés, érvelés létezik. Egyet pár napja hallottam, amikor egy kedves testvérnő felhívott, és azt mondja telefonon, már most annyi lefordított prédikációt elolvastam, de mostantól kezdve csak a szellem vezetését akarom követni. Természetesen megkérdeztem, mit értesz ez alatt? Eddig még nem tetted ezt meg? Erre azt mondja, ez az egész túl sok nekem. Mostantól csak a Bibliát akarom olvasni, és hagyni, hogy Isten szelleme tanítson engem. Milyen szépen hangzanak az ilyen ájtatos szavak, és milyen távol állnak mégis az isteni valóságtól. Vajon nem Isten volt-e az, aki elküldte az ő szolgáit és prófétáit korán és későn? Vajon nem Isten szelleme világította-e meg őket, nem ihlette őket, és nem szólt-e általuk? A szellem vezetése nem vezet el jobbra-balra azon, amit Isten tesz, hanem belevezet minket abba, amit Isten tesz. Nincs annál rosszabb, mint amikor az emberek ájtatos szólamokkal és önhitséggel megtévesztik önmagukat. Istennek mindig is voltak olyan emberei, akiknek ajkait felkenhette, akiket megvilágosíthatott, akiket elküldhetett, akiket felhasználhatott arra, hogy kinyilatkoztassa az ő szavát és kinyilvánítsa az ő akaratát. Hiszen nagyon jól tudjátok, hogy ezen a helyen nem gyakorolunk semmilyen emberkultuszt. Ettől olyan távol szeretnénk állni, mint ahogyan a kelet áll a nyugattól. De egy dolgot nagyon világosan és egyértelműen kijelentünk. Nem merjük túltenni magunkat azon, amit Isten megígért napjainkra nézve, és amit ezekben a napokban tett, és továbbra is tesz. Ezekből van elég, és mi nem akarunk ítéletet mondani egyik felet se, de egy egyensúlyt kívánunk, és el akarjuk ismerni egy Pál, és egy Péter, és egy Jakab, és egy János, és mindazok szolgálatát, akiket Isten elküldött, és mi nem zárjuk ki Branham testvért sem ebből, hanem éppen bevonjuk őt is. Ő egy Istentől küldött ember volt, egy olyan üzenettel Istentől, amely már benne volt Isten igéjében, de el volt rejtve. Ki kellett legyen nyilatkoztatva, és Isten népével meg kellett legyen osztva. Mi nem szégyeljük magunkat, ellenkezőleg nagyon hálásak vagyunk ezért. De nem istenítünk vagy bálványozunk semmilyen edényt, hanem csak annak adjuk a dicsőséget, aki minden edényt kialakít, aki betölti őket, és aki rajtuk keresztül szól. Mi lenne a legszebb edény, milyen értéke lenne a legszebb edénynek, ha nem lenne felhasználva, ha üresen maradt volna. Egy énekíró így énekli, csak edények szent mester, mégis megtöltve a te erőddel. Istennek megvannak az edényei, amelyeket megtölt, amelyeket felhasználhat, amelyeket megállthat, és amelyeket áldásul állíthat. A Jeremiás próféta szavában, amit szintén együtt olvastunk, olyan csodálatosan áll megírva, te nagy és hatalmas Isten, akinek a neve seregek ura. Nagy a tanácsban és hatalmas a tettekben, te, akinek a szemei nyitva állnak az emberek fiainak minden útjára, hogy megjutalmazzad mindenkinek az ő útjai szerint és munkájának gyümölcse szerint. Te jeleket és csodákat tettél Egyiptom földén, és mind a mai napig, mind Izraellel, mind az emberiséggel, és nevet szereztél magadnak, amint ez ma világosan látható is. Szeretteim, itt észrevehetjük, hogy Isten nem csak egyszer munkálkodott, hanem a próféta azt mondja, mind a mai napig. És ez közzel áll a szívemhez, hogy őszintén elmondhassuk a valóságnak megfelelően mind a mai napig, hogy ez a nap Isten dicsőségére szolgálhatna, hogy ez a nap az örökké valóságnak számíthat na a ti életetekben és az enyémben. Mind a mai napig legyen minden nap egy olyan ma, amikor Isten nagy dolgokat tehet az ő népének életében. Nagy a tanácsban és hatalmas a tettekben, te, akinek szemei nyitva állnak az emberek fiainak minden útjára. Isten még ma, ezen a napon is figyelemmel tart bennünket. Ő lát minket, ő ismer minket, ő tudja, hogy mi az, amit szemmel tartunk. Minden leplezetlen előtte, minden nyitott előtte. Egyrészt ez megijeszthetne bennünket, másrészt új bátorságot meríthetünk, és tudhatjuk, hogy Isten törődik velünk. Isten törődik velünk, mert egy nagy árat fizetett Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Nem az állatok vére, hanem Isten bárányának a vére lett kiontva, és a mi Urunk az ő saját vérével ment be a mennyei szentélybe, és a vér ma is ott van a kegyelem trónján. Tudjuk, hogy egyesek azt tanítják, hogy a vér már nem lenne a kegyelem trónján. Szeretteim, ha ez így lenne, akkor ma nem kellene itt lennünk, hogy az ígét fontolgassuk, vagy imádkozzunk. A mi imádságaink csak addig jutnak el Isten elé, amíg a kiengesztelődés vére beszél helyettünk. Amíg az Úr lehet, ami közben járunk az Atyánál. Amikor a kegyelem ideje véget ér, a kegyelem trónja átváltozik az ítélet trónjává, és akkor Isten ítéletei be fognak köszönteni erre a földre. Mi tudatosan elhatárolódunk minden találgatózástól, az íge minden értelmezésétől, és hisszük, amit a Szentírás mond. Ugyanaz a Jézus visszajön ugyanazon a módon, ahogyan láttátok őt felemelkedni a mennybe. Egy másik telefonbeszélgetés egy másik európai országban élő testvérrel szintén elszomorított. Tudjátok, vannak emberek, akik nagyon szeretik a testvéreket Isten szeretetével, úgy bensőségesen. És amikor aztán különleges barátoktól azt kell hallani, igenis, de Krisztus már mégis itt van, mint a kinyilatkoztatott íge. Szeretteim, nem is akarunk belemenni ezekbe a részletekbe. Erre túl kár az időnk. De a fájdalom túl nagy ahhoz, hogy mindezt figyelmen kívül hagyjuk. Vajon nem tudtuk-e, vagy nem olvastuk-e, hogy az Úr Saulnak is megjelent a tűzoszlopban, és hogy neki is mindent kinyilatkoztatott, és ő is elmondhatta, most már felismerhetitek a Krisztus titokzatosságával való bensőséges kapcsolatomat. De ezzel azonban az Úr még mindig a dicsőségben volt, ideiglenesen a földön is kinyilatkoztathatta azonban magát, és mégis a kinyilatkoztatott íge ellenére nem volt szó az Úr visszajöveteléről. Ehelyett Pál apostol azt írja a tesalonikai gyülekezetnek, ne hagyjátok magatokat senkitől izgalomba hozni, mintha az Úr napja már itt lenne. Akár kinyilatkoztatás, akár levél, akár mi legyen is az, inkább tájékoztatja őket, hogyan fog ez megtörténni, és milyen dolgoknak kell előbb teljesülniük. Ha van okunk valamit megköszönni Istennek, az elsősorban az, hogy megőrizte a józan eszünket. Másodszor, hogy ő megőrzött minket az ő kegyelmében. Harmadszor pedig, hogy megtartott az ő szavaiban, az ő szavainak keretei között, és hitben kimerem mondani, hogy ő mindvégig meg fogja ezt tenni. Egészen a végén kell, hogy legyen egy olyan mennyasszony gyülekezet, ami az ő ígéjében és a és amelyben megtaláltatik az Isten igéje. Vajon nem fogtuk-e fel, hogy kezdetben vala az ige, de aztán eljött az ellenség, és vette ezt az ígét, és csak egy kicsit úgy átértelmezte, és már is nem volt az eredeti ige, hanem egy értelmezés. És ebben az értelmezésben benne volt a halál fullánkja volt benne. Következett az áthágás, és vele együtt a szellemi halál, majd a fizikai halál is, az Istentől való elszakadás. Ha ez az összes értelmezés nem tartalmazná szellemi halált és az Istentől való elválasztást, akkor időt sem kellene vesztegetnünk vele. Akkor mindenkit odaengedhetnénk menni, ahova akar. De mégis úgy van, hogy komolyan kell vennünk a Szentírást, és kezdettől fogva szemügyre kell vennünk Isten útjait. És van egy prédikáció, amelyet Branham testvér szívből nagyon szeretett volna megtartani, a kígyó ösvényéről való címmel. És ha visszamegyünk az Édenkerthez, akkor látjuk, hogy az ellenség hogyan jött a kígyó személyében, képes volt egy szép beszélgetést folytatni, hogy az első embereket, először Évát, majd Éván keresztül Ádámot, elvonja Isten ígéjétől. És ez volt a stratégiája a kezdetektől fogva, és ez maradt egész végig. Isten nem azért nyilatkoztatta ki nekünk az ígéjét, hogy valahol megálljunk és meghallgassuk az értelmezést, hanem azért, hogy tisztán és szentségben befogadjuk az ígét, és kivárjuk, amíg az Úrnak tetszik, hogy kinyilatkoztassa és megvalósítsa azt. Hadd olvassunk tovább a Kolossé 1-ből, annak folytatásaként, amit tegnap este már áttekintettünk a 14. verstől. Ebben van a megváltásunk az ő vére által, vagyis a bűneink bocsánata. Mert hiszen ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés elsőszülöttje, mert ő benne lett megalkotva minden, ami a mennyben és ami a földön van, a láthatók és a láthatatlanok. Legyenek azok trónok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmak, vagy hatalmasságok, minden ő általa és ő érette lett megalkotva. És ő mindenek előtt van, és minden, ami létezik, ő benne van az állandósága. Hát nem csodálatos ez, a János evangéliumának első fejezetében ez áll írva. A világosság éppen eljött a világba, és a világ általa lett megteremtve vagy alkotva, de nem ismerte fel őt. Mennyire örülhetünk és hálásak lehetünk, hogy az isteni kinyilatkoztatás nyomdokain járhatunk a kezdetektől fogva. Isten az ő természeténél fogva szellem, de látható formában egy szellem szerinti testben, mint logosz, mint Jáve nyilatkoztatta ki magát az Ószövetségben. Az Új Szövetségben úgy ismerjük őt, mint Jézust, mint Urat, mint a Fiút. Isten nem sokszorozta meg magát, csupán különböző formákban kinyilatkoztatta magát, hogy megvalósíthassa az ő nagy üdvösség tervét. Ó, ez arra késztethetne bennünket, hogy arcra vessük magunkat, amikor átgondoljuk azt a tényt, hogy Isten megtalálta a módját és az eszközeit annak, hogy az örökkévaló tanács határozatát megvalósítsa, a kezdetben okozott megszakítás ellenére is. Milyen csodálatos, hogy tudjuk. Isten egy örökkévaló Isten, az ő országa egy örökkévaló ország, az ő célja és terve egy örökkévaló cél, és egy örökkévaló terv. Az időbeli megszakítás nem kérdőjelezheti meg Isten fenségességét. Vajon az emberi kudarcok ellenállhatnak-e Isten hatalmának? Nem. Isten mindent számításba vett. Valaki megkérdezte tőlem, igen, miért kellett mindennek így történnie? Nem igazán szeretem ezt a miért szó kifejezést. Bár csak ne is létezne, mert ki tudna erre válaszolni. Branham testvér azt mondja, Istenben különböző tulajdonságok voltak. Az ő szeretete ott volt, amely meg akart nyilvánulni. Ő volt a szabadító, ő volt a gyógyító, de mindezek a tulajdonságok nem lehettek volna nyilvánvalóak, ha valami nem veszett volna el előzőleg, vagy valami és, hiszen ismeritek mindezeket a kivitelezéseket. Isten mindent az ő akarata szerint cselekszik. És mi csak annyit tehetünk, hogy hagyjuk magunkat beleilleszteni ebbe az isteni akaratba, és ebbe az isteni szándékba. Hadd maradjunk higgadtak, higgyük szívből Isten szavát. És hogy ez is garantált legyen egyszer s mindenkorra, mi hisszük, hogy minden, amit Branham testvér mondott, a Bibliából származik, és visszavezet bennünket a Bibliába. Nem létezik két dolog, csak egy dolog létezik Istentől. És nagyon meglepett, amikor észrevettem és megállapítottam, hogy azok az emberek, akik azt hiszik, hogy szellemileg mindenek felett állnak, hirtelen azon kapják magukat, hogy még az emberinél is kevesebbet gondolkodnak. Bizonyára van egy olyan kijelentése Branham testvérnek, ahol az aratásról beszél, és felsorolja a hónapokat, és megkérdezi ennél fogva, vajon a betakarítás januárban, februárban, márciusban, áprilisban, májusban, júliusban, és így tovább történik-e, vagy mégis júliusban aratnak. És a testvérek azonnal szellemileg lelkesedettek lettek, belerohantak a kérdésbe, és azt mondják, látjátok, a próféta azt mondta, hogy júliusban lesz, nem januárban, nem márciusban, nem áprilisban. Itt a próféta mondta, ó, ez olyan ellenszenvet kelt bennünk, még ha nyugodtak is vagytok, hiányoznak a szavak, és akkor szent haraggal ostorozhatnátok, és mondhatnátok, emberek, de szegények vagytok, megvakultatok. Itt nem ítélkezünk, csak azért mondjuk, mert annyi boldogtalanságot okoz az, bizonyos kijelentéseket spiritualizálni, értelmezni. Hála legyen Istennek még egyszer, ezt nem fennhéjázásból mondjuk, hanem belső hálából, háládatosságból, hogy nem kell értelmeznünk semmit, hanem kivárjuk, amíg eljön az aratás, amíg a kombájn, amiről Branham testvér nagyon világosan beszélt, különösen az 1965-ös prédikációkban, amikor az aratás teljesen és maradéktalanul bekövetkezik. Az aratnivaló még odakint van, és legalábbis meg vagyok erről győződve. Én legalábbis meg vagyok erről győződve. Továbbá ez állít a Kolosi 1.18-ban. A továbbiakban ő a feje a testnek, nevezetesen a gyülekezetnek. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül. Ő az, akinek minden viszonylatban elsőbséget kellene élveznie. Igen, ő a feje a gyülekezetnek. Ha elolvasnánk most az első korintusi levél 11. fejezetét, ott ez áll, hogy Isten a Krisztus feje, Krisztus a gyülekezet feje, és ekképpen folytatódik. De a kérdés az, hogy átengedtük-e az Úrnak azt a helyet, hogy fej legyen, mint a fejnek. Egy ilyen bibliai szakasz előtt szinte fel kellene állni, és azt mondani, Uram, átengedtük-e neked, mint a testet fejének, megadtuk-e neked, mint a lelkünk vőlegényének, átengedtük-e neked, aki olyan drágán megvásároltál minket az első helyet, elismertünk-e téged, mint fejnek, befolyásolhatsz-e minket, a tied a döntés az életünkben, rendelkezhetsz-e fölöttünk mindazzal, ami vagyunk és amink van. Továbbá ő a testnek, nevezetesen a gyülekezetnek a feje. Szeretteim, hadd mondjuk ki nyugodtan. Mindazok, akik valóban Krisztus testéhez tartoznak, és egy szellem által lettek ebbe a testbe belekeresztelve, alá fogják vetni magukat Krisztusnak, mint a fejnek, és az összes többiek pedig a saját útjukat fogják járni. Akkor helyreáll a gyülekezet bibliai rendje is. Akkor látni fogjuk majd a Jézus Krisztus gyülekezetében megnyilvánuló szolgálatokat is, amikor ő, mint a fej, minden tag felett rendelkezhet, amikor mindenki alárendeli magát neki, és az ő testét, az ő gyülekezetét alkotja, ahogyan itt ebben az ígében mondja is. Neki elsőbséget kellene élveznie minden viszonylatban. Neki az első helyet kellene elfoglalnia. Mikor az övé az első hely? Szavakban talán néha kimondjuk, de hogyan néz ez ki a gyakorlatban? Akkor a kiengesztelődésre is utalás van téve, a 19. vers talán, mert az volt az Isten tanács határozata, hogy az egész teljesség ő benne lakozzék, és hogy ő általa mindent kivékítsen magával, miután békességet szerzett a kereszten kiontott vére által. Hogy ő általa megbékítse mindazt, ami a földön van, mint azt is, ami az égben van, vagy a mennyben. Bekövetkezett egy teljes megbékélés a Golgotai kereszten keresztül. Szeretett szív, engedd, hogy Istentől kifolyólag legyen elmondva neked, elérkezett az ide annak, amikor mindezekről nem csak hallani akarunk, hanem hinni, és megtapasztalni is kell őket. Hiszen nem azért jövünk az Istentől érkező szolgálatra, hogy csak tájékoztatva legyünk Isten ígéreteiről. Hiszen azért jövünk az Istentől érkező szolgálatra, hogy a kapott ígéretek rajtunk keresztül beteljesedhessenek. De hiszen tudjuk, hogy mi van megírva Isten ígéjében, és nem vagyunk újoncok Isten országában. De eddig úgy tűnik, hogy mindannyian szépen összejövünk, és teljes figyelemmel hallgatjuk Isten szavait, és Isten ígéreteit is, majd azt gondoljuk magunkban, nos, ez szép, és azt gondoljuk, hogy ez minden. Nem, ez csak az első rész. A második része, vagy összetevője az egésznek, nevezetesen az, hogy Isten a hallott ígét helyben, te benned és én bennem be is tudja teljesíteni. Csak akkor teljesítette meg azt, amiért elküldte azt Isten. Különben egész életünkben hallgathatjuk, és soha nem jutunk annak birtokába, amit Isten megígért nekünk. Akkor az elveszettek maradnak, és minden más marad a régiben. De ha el tudjuk hinni, hogy nem csak azért jövünk egy Istentől érkező szolgálatra, hogy újra és újra halljuk, természetesen azért is, de nem csak hallgatni, hanem hogy meg is tapasztaljuk Isten, átéljük őt. Hogy a hit előfakadjon a prédikációból, és hogy a hit képes legyen Isten szaván venni, és hogy ne úgy menjünk el, hogy semmit nem értünk el, hanem hagyjuk, hogy Isten megerősítse az ő szavát, és ne térjen vissza az ő szava üresen, hanem beteljesítse azt, amiért elküldte azt. A 21. verstől valami csodálatos van leírva. Titeket is, akik egykor elidegenedtetek és ellenséges érzelműek voltatok gonosz cselekedeteitekben. Most azonban megbékélt benneteket az ő húsvér testében, az ő halála által, hogy szenteknek, hibátlanoknak és fedhetetleneknek és kifogástalanoknak mutasson be titeket ő előtte. Ha álhatatosan kitartottok, megszilárdultan a hitben, és nem tántorodtok el attól a reménységtől, amely az üdvösség üzenetében meghatározottan fennáll. Ezt tudomásul vettétek, mert hiszen hirdetve lett az egész teremtésben, az ég alatt, és én, Pál, annak a szolgája lettem. Szeretteim, itt is értékes gondolatok lettek kifejezésre juttatva. A mi Urunk Isten fiaként megjelent egy húsvér testben. Egy a miénkhez hasonló testben jött el, a törvény szerint körül lett metélve a 8. napon és testi felépítésében embernek találtatott. Ő nem nézett le ránk felülről, hogy tovább is elítéljen bennünket, hanem eljött, lealacsinyította önmagát, szolgai alakot öltött, hogy helyettünk megfizesse az árat, és átvegye a mi helyünket, hogy mi ki lehessünk váltva ebből a romlandó húspurokból, majd visszatérhessünk abba a szellemi alkatba, amelybe az ember kezdett, től fogva oda is tartozik, amióta Isten képmására lett megformálva. Ezt mindenki elolvashatja az 1. Mózes 1 és a 2. Mózesből. Az 1. Mózes 1:27-ben ez áll, Isten megteremtette az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette meg őt. És az 1. Mózes 2-ben, pedig ez 7. versben ez áll, és Isten az Úr megteremtette az embert földből. Az 1. Mózes 1-ben Isten nem földből volt, hanem Isten egy szellem szerinti testben volt, és így lett megteremtve Ádám, és Éva aztán Ádámban volt, aztán Ádám egy hústestből készült burokba lett éve, majd Éva ki lett belőle véve. Micsoda csodálatos kép, Pál apostol azt mondja az Efézus 5-ben, Krisztusra és a gyülekezetre utalok ezzel. A gyülekezet Krisztusban volt, de csak amikor testet öltött, akkor lett kivéve belőle a mennyasszony, és ez a golgotai kereszten következett be. Hús az ő testéből, és csont az ő csontjából. Mennyire nagy az Isten, milyen csodálatos az ő tanács határozata, milyen csodálatosak az ő útja az ő népével, és ő jól véli velünk. Amikor időnként elolvassátok úgy a teológusok magyarázatait, ó, mennyire megfájult tőle a szívetek. Ők nem értették meg, hogy nem arról van szó, hogy Isten útjait és kinyilatkoztatásait intellektuálisan megmagyarázni, hanem sokkal inkább arról, hogy Isten meg akarta és meg is valósítja az ő tanács határozatát. Ez az, ami itt áll. Kolossi 1.22. Most azonban megbékélt benneteket az ő húsvértestében, az ő halála által, hogy szenteknek, hibátlanoknak és fedhetetleneknek és kifogástalanoknak mutasson be titeket ő előtte. Ez pedig összefüggésben van azzal, ami a Róma 8.28-ban van írva. Nyugodtan el lehet olvasni mindezeket az ígeverseket. És akkor eljutunk ahhoz a kijelentéshez, ki akar vádat emelni Isten választottjai ellen. Krisztus itt van, aki megigazította őket. Szeretteim, Isten műve egy tökéletes mű. Senkinek sem kell hozzátennie semmit. Ő kiengesztelt minket, kiengesztelt a vétkeinket, megbocsájtott nekünk, megajándékozott minket kegyelemmel, és ugyanakkor szenteknek, fedhetetleneknek és kifogástalanoknak mutatott be ő előtte. Ki tudja ezt felfogni? Ha így önmagunkra nézünk, mennyi kudarc, mennyi nyomorúság, mennyi gyötrelem, mennyi siralom. És akkor meghalljuk Isten szavát, ezért mostantól kezdve senkit sem ismerünk test szerint, hanem a szellem szerint. Többé már nem azt tartjuk szem előtt, amit a sátán, az emberek is mit tettünk, hanem azt tartjuk szem előtt, amit Isten a Krisztusban elvégzett értünk és rajtunk. És hitben már is úgy láthatjuk magunkat, mint egy fehérbe öltözött sokaságot, mint a megkegyelmezetteket, mint a választottakat, mint azokat, akiket az Úr elrendelt arra, hogy meglássák az ő színét, már a dicsőségben. Fontos, hogy ezek a szavak isteni valósággá váljanak az életünkben. És a hit felismerjük, és ismételten megállapítjuk mindig, itt szükség van a hitre. És itt az áll, amennyiben csak kitartotok álhatatosan és megszilárdultan a hitben, és nem tántorodtok el attól a reménységtől, amely az üdvösség üzenetében meghatározottan fennáll. Tehát nem olyan reménység, amely valamilyen ingoványos lábakon vagy alapokon állna, amely ettől vagy attól függne, hanem mindentől független. Isten fenségesen elvégezte a megváltás művét, és tökéletessé tette az ő gyülekezetét majesztikusan. És meg fogjuk látni az Úr arcát. Egy megalapozott reménységünk van, amelyhez hitben ragaszkodhatunk. Abban a hitben, amely Jézus Krisztus evangéliumában meg lett vagy le lett határozva. Nem érzelmekben, nem a körülményektől függően, hanem valami, ami sziklaszilárd. És a zsidókhoz írt levélben pedig azt olvassuk, hogy van egy horgonyunk, amely a függöny mögé nyúlik. Mi volt a függöny mögött? Az irgalmasság széke, ahol a szövetség ládája volt, ahová a főpap évente egyszer belépett, hogy engesztelést szerezzen önmagáért és a népért. A függöny pedig ketté szakadt, és Jézus Krisztus a főpap egyszer s mindenkorra belépett a mennyei szentébe az ő szent vérével. Amikor aztán a jelenések könyvében azt olvassuk, és láttuk, láttam, hogy a szövetség ládája meg van nyitva. Ó, szeretteim, mivel ajándékozott meg bennünket Isten az ő szavának és az ő akaratának prófétai kinyilatkoztatásán keresztül ebben az időben. Már nem a külső udvarban, az előcsarnokban vagyunk, hanem felismertük azt a kegyelmet, és az Úr bevet bennünket a szentek szentjébe. De hiszen tudjuk, hogy mi történt az előcsarnokban, és azt is, hogy ami a szentek szentében történt. Igen, ott volt a gyertyatartó, ott volt a kirakott bemutató kenyerek, ott lezajlott némely dolog, de a szentek szentjében csak egy személy beszélt, és az Isten volt. Ott voltak a kérubok, akik szárnyékkal egymáshoz értek az irgalmas szék felett. Ott beszélt Isten, ott válaszolt Isten. Ott nem voltak ellenérvek, semmi sem lett előadva, csak az engesztelés vére került felajánlásra. És Isten megadta a választ a főpapnak, aki kijött és továbbította azt a népnek. Szeretteim, Jézus Krisztus a mi főpapunk. Ő feláldozta magát Istennek. Az ő vérében van a kiengesztelődés és a megváltás is. És ő feltámadta halálból, és elhozta nekünk az isteni választ. Ti meglettetek váltva, ti megigazultatok, ha ti bűneitek meg lett bocsájtva. Ti meglett, az én vérem folyt, érettetek, szabadok vagytok, megbocsájtást nyertetek. Mi megkaptuk az isteni választ Jézus Krisztus, ami Urunk által. Itt aztán az áll írva, szeretném újra felolvasni Kolossé 1.22b, hogy szenteknek, fedhetetleneknek és kifogástalanoknak mutasson be titeket ő előtte. Amennyiben csak kitartotok álhatatosan és megszilárdultan a hitben, és nem tántorodtok el attól a reménységtől, amely az üdvösség üzenetében meghatározottan fennáll. Ezt tudomásul is vettétek, mert hiszen hirdetve lett az egész alkotásnak az egész ég alatt, és én Pál a szolgája lettem ennek. Már tudjuk, és már előzőleg is elmondtuk, Isten elküldte az ő szolgáit korán és későn, és mire irányították az ő figyelmüket, mivel foglalkoztak, határozottan nem a maguk programjával, hanem Isten által meghatározott az Isten programjának a kellős közepébe lettek behelyezve. Nekik maguknak is részük volt abban, amit Isten tett, és az összes többieknek is, akik a szájukból hallották eme beszédeket, vagyis Isten szavát. Ki tudja közülünk felfogni, hogy már az Ószövetségben a prófétákat Isten fiainak, sőt, isteneknek lettek nevezve, nem pedig élettelen bálványoknak vagy emberi lényeknek, akikkel bálványimádást gyakorolhattak volna, hanem isteneknek. És az a szép, hogy maga az Úr mondta azt, ott van megírva, így szólt az Úr, ti istenek vagytok. Mi volt ez a mondat? Valami isteni jutott az ő életükbe. Isten szava költözött a lelkükbe. Isteni vélettek ezzel. Ne vegyétek ezt a szót természetesnek és mérő serpenyőre, hanem az történt, hogy részt kaptak az isteni természetben, mert hittek a hozzájuk intézett ígében. És ezért mondhatta az Úr azt, ti mindannyian Istenek és a magasságos fiai vagytok, már az Ószövetségben. Ó, halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek, magasztos mindenek felett, és látjuk a hídat az Ószövetség és az Új Szövetség között. És Jézus a János 10-ben útal az Ószövetségi ígére, és azt mondja, hogyan ítélhettek ti el engem, amikor azt mondtam, hogy én vagyok az Isten fia. Amikor már az ősöknek is megmondatott, akikhez intéződött az Isten ígéje, hogy ti mindannyian Istenek vagytok, és a magasságos fiai. Ez persze nem látszott rajtuk. Azt is tudjuk, hogy mit mond a zsidókhoz írt levél 11. fejezete a hit eme hőseiről, hogy mennyi nehézségeken mentek keresztül, mennyi gúnyt, csúfot, félreértést és vádat kellett megtapasztalniuk. Nélkülözések között jártak, báránybőrökben vándoroltak, némelyikük barlangokban élt, és nem volt otthonuk többé nehézségek között, és a világ nem volt méltó hozzájuk. Mert ők hordozták az íge isteni magvát, Isten minden gyermekei számára, akiknek hitre kellett jutniuk a mi Urunk Jézus Krisztusunkban. És aztán látjuk, hogy egyeseket meggyilkoltak, megöltek, szétfűrészeltek, és így tovább. Kívülről nem volt látható vagy felismerhető rajtuk az isteni státusz, de belülről Isten ígéjét hordozták a szívükben. És ezáltal lettek az isteni természet részeseivé is. Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek, szeretett szív, a legnagyobb és legdrágább ígéreteknek lettünk a részeseivé, hogy az isteni természetben is részesülhessünk. Így van megírva Isten ígéjében, a 2 Péter 1-ben. Nekünk nem azért adattak az ígéretek, hogy értelmezzük őket, és addig beszéljünk róluk, amíg darabokra nem beszéljük őket, és amíg már nem tudjuk elhinni, hanem hogy az isteni természet részeseivé váljunk. Mi volt ez? Miért lettek a proféták az isteni természet részeseivé? Azért, mert az Isten ígéreteit az ajkukra vették, és a szívükben hittek bennük. Mi most halljuk ugyan Isten szavait, részesülünk mindabból, amit Isten valaha is mondott, befogadjuk magunkba, és teljes részesedést kapunk az isteni természetben, mert hittel befogadtuk az ígéreteket. És nem csak ennyi, hanem meg kell tapasztalnunk azok megvalósulását is. Ezt újra és újra láthatjuk, Simeon megkapta az ígéretet, hogy a halála előtt látni fogja a Mesiást. Amikor pedig beteljesedett az idő, a lélek, a szellem elvezette őt a templomba, és ott karjaiba vette az isteni ígéret eredményét. És így szólt, Uram, most már békességben elengedheted a te szolgádat, mert az én szemeim látták az Isten üdvösségét. Mi áll Máriáról írva, üdvös állapotban vagy te, aki hittél, mert a te hited szerint történjék veled, hiszen mindannyian ismeritek a történetet, ami történt. Először is csak az ígéret szava volt. Aztán volt valaki, akihez eljutott ez az ígéret szava, aztán az íge testé lett, és azután megszületett Krisztus. Szeretteim, először Isten ígéretei szavakként léteznek, fennállnak mindenek előtt az ígéret szavaiként. És aztán Isten olyan embereket keres, akikben elhelyezheti az ígéretnek ezt a szavát. és amennyiben mi azok közzé tartozunk, akikben Isten ígéretének a szava ezekre a napokra elhelyezhető, akkor azok közzé fogunk tartozni, akikben Isten szava isteni valósággá válik ez időre nézve. Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek, ezek Isten útjai, mind a mai napig, hogy a végén visszatérjünk a kezdethez. Urunk, köszönjük neked, amit Izraelért és értünk tettél, mind a mai napig. Hogy az új szövetség megfogalmazás szerint mondjuk, Urunk, köszönjük neked, amit a Golgotán tettél, amit a korai kereszténységben tettél, és az egész közzel 2000 év alatt. Köszönjük neked azt, amit a mi nemzedékünkben is tettél. De köszönjük neked azt is, amit értünk, közöttünk és bennünk tettél, mind a mai napig. Halleluja! Dicsőség az élő Istennek! Képzeljük csak el, mi történne velünk, ha Istent a múltba helyeznénk, és a jelenben üres kézzel kellene maradnunk. Nem, a mi Istenünk nem ilyen. Ő megerősíti a hitünket azáltal, hogy megmutatja és tudatja velünk mindazt, amit a múltban tett. Ha Izrael népével foglalkoznánk, először is egy ígéret volt, nem igaz? Először is egy ígéret, amit Isten Ábrahámnak adott. 400 év eltelte után kivezetem a te leszármazottaidat arról a földről, ahol elnyomottak lesznek. Először ez egy isteni ígéret szava volt. És ahogy teltek az évek, az íge fennállott, az íge mindörökké megmaradt, halleluja, dicsőség Istennek, és amikor Isten órája elérkezett, próféta támadt és fellépett, ez volt az Isten útja. Egy próféta fellépett az Isten ígéret szavával. Izrael népe számára abban az időben, és már is nagy jelek és csodák történtek. Mert voltak olyan emberek, akik befogadták az isteni ígéret szavát, és az valósággá vált az életükben. Halleluja! Dicsőség Istennek! Szeretteim, vajon ma másképp lenne ez? Ma is ugyanaz a helyzet. Isten ígéjében ígéretek lettek adva ezekre az utolsó napokra, és Isten az ígéretek minden egyes szavát a gyertyatartóra állította. Most pedig összehívja az embereket, gyűjtsd össze nekem az én népemet, akivel szövetséget kötöttem az áldozatnál, hadd hallgassák meg az én szavaimat, mint halleluja, dicsőség Istennek. Vegyék és tegyék szívügyükké az én ígéreteimet, higgyenek bennük, és lássák, hogy beteljesítem-e azokat, vagy sem. És mi azt mondjuk, Uram, te örök igazság, te minden szavadat és ígéretedet be fogod váltani, és be fogod teljesíteni. Ez boldoggá tesz minket minden nyomorúságban, minden nehézségben, minden szenvedésben. Ó, amikor elgondolkodom Istenről, az ő programjáról, az ő szaváról, az ő útjairól, mindarról, amit tett, akkor örülni kezdtek a szívemben. És a szellemem újong Istenben, az én megváltómban, aki kegyelemmel ránk tekintett, és felkente szemeinket az ő ígéje, az ő tettei, az ő ígéretei iránt ezekben a napokban. A Mózes Istene, a mi Istenünk is. Az apostolok és próféták Istene, a mi Istenünk, mert hiszen csak egy Isten van. És mi bízni akarunk benne, és kitartani a reménységben mindvégig, és lépést tartani vele. Nem előre rohanni, nem lemaradni, hanem vele járni mindenben, amit tesz, és így az Úr velünk is lesz. Meglettetek erősítve, ó az ő szava, ó az ő szavában erő van, élet van benne. Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek! Milyen hálásak vagyunk ezért a Bibliáért, Istenem a becses, drága és szent ígéért. Senkinek sem kell sötétségben lennie, mindenki megvilágosodhat a szellem által, de mindig ezen az ígén keresztül. Ezen az ígén kívül nincs megvilágosodás Istentől. Minden, amit Isten tesz, azt az ő ígéje szerint teszi. Ő az ő szavának Istene. És az ő prófétái és apostolai kimondták, leírták, tanúságtételként, hogy tájékoztasson minket arról, hogy mit szándékozik tenni ő velünk. Az övé legyen a dicsőség, a tisztesség, az imádat mindörökkön örökké. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk hálát az Úrnak. Talán elénekeljük a dicsőséges kórust, méltó vagy Urunk. Méltó vagy Urunk, méltó vagy Urunk, méltó vagy, ó, Uram! Átvenni a felmagasztalást és a megtiszteltetést, a dicsőítést és az imádatot. Méltó vagy, Urunk és Istenünk! Méltó vagy, Urunk, méltó vagy, Urunk, méltó vagy, Urunk. Átvenni a felmagasztalást, a megtiszteltetést, a dicsőítést és az imádatot. Méltó vagy, Urunk. Mennyei Atyánk, a Te ígéd intéződött hozzánk. Nem csak, hogy a mi füleinkkel hallottuk, hanem a szívünkbe is befogadtuk, és hisszük, hogy azok közzé tartozhatunk, akiket arra rendeltél el, hogy a te tiszta és a te szent ígédet isteni ígéretként minden hozzáfűzés nélkül befogadjuk. Hogy elcsendesedjünk, csendben maradjunk, és kivárjuk, amíg te, a te szellemed által életre nem kelted ezt az ígét, kelteted ezt az ígét. Hűséges Uram, ahogy Mária is tette azzal, hogy semmit sem tudott hozzátenni, hanem elcsendesedett a te jelenlétedben, meghallotta az ígéret szavát, és hitt. És Isten szelleme eljött rá, és valami megszületett benne. Megteremtődött. Ó, hűséges Uram, tégy minket is ilyen emberekké. Ó, Istenem, legyen, hogy a te ígéreted szava ezekre az utolsó napokra, egészen a te visszajöveteledig, legyen minden ígéreted a szívünkbe fektetve. Legyen, hogy kitartsunk amellett hittel és bízva abban, hogy te nem késlekedsz. Uram, te mindent a megfelelő időben véghez viszel. Ó, mennyire szerettük volna, ha ez már régen megtörtént volna. De te az örökké valóságtól az örökké valóságig vagy, minket pedig korlátoznak az időbeli fogalmak. Hogyan érthetnénk mi meg téged és örökké való tervedet? De mégis hisszük, hogy belelettünk foglalva. Szeretett Uram, ez nem csak egy benyomás, nem csak egy ájtatos kívánság, nem csak egy álom, ez az isteni valóság. Halleluja! Dicsőség és tisztelet, magasztalás és imádat legyen neked, mindenható Isten, te nagy dolgot tettél a múltban, és nagy dolgokat teszel mind a mai napig, és ma is. Most ebben az órában, a te jelenléted alatt vagyunk, és oda kerültünk, a te szent szellemednek kihatása van közöttünk, és uralkodik, hogy életre keltse a te ígédet, hogy hitet munkáljon ki, és visszaigazolja azt. A tied legyen a felmagasztalás és a tisztelet, a dicsőség és az imádat. Te megragadtál minket a legbensőbb lényünkben. Megragadtál minket a lelkünkben. Köszönjük ezt neked, és magasztaljuk és dicsőítjük a te csodálatos és dicsőséges nevedet. Szeretett Uram, ha lennének még testvérek és testvérnők, és barátok közöttünk, és máshol az országban, és igen, a különböző országokban. Uram, úgy kegyelmet kérünk tőled, és azt a kiváltságot, hogy a te csodálatos és szent nevedben továbbíthassuk a te népednek a te szavaidat, és a te ígéreteidet ezekre a napokra nézve. Uram, te megáldottál minket. Ne hagyj ki senkit sem ezekből az áltásokból kívül állni. Senki se töprengjen a maga elméjével a te szavadon, hanem higgyen teljes szívből, hogy hozzáférhessen te hozzád. Mert aki közeledni akar hozzád, annak hinnie kell, hogy itt vagy, létezel, hogy jelen vagy, hogy szóltál. Halleluja! És mivel te szóltál hozzánk, mi is beszélhetünk, vagy visszaszólhatunk hozzád, beszélgethetünk veled. Uram, a te szavaid, szellem és élet. Illeszd össze a te testedet, vedd át az első helyet, mint a fej. Te legyél az első.
Jesus Christus, er ist mein, wer denn schon